A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet azokat az igéket, amelyeket erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Sámuel könyvének, első könyvének első fejezetében, a 27. 28. verset, valamint a 127. Zsoltárból a 3. verset a következőképpen. Ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr teljesítette kérésemet, amit kértem tőle. Én viszont felajánlom az Úrnak, legyen egész életére felajánlva az Úrnak, és ott imádták az Urat. Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyamé gyümölcse jutalom. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel. Foglaljunk. Drága gyülekezet, szeretett édesanyák, és csak hogy ne úgy érezzék, hogy az édesapák, a férjek, a férfiak nincsenek megszólítva, kedves férfiak, kedves szülők. A mai Isten tiszteletünk egy igazán különleges alkalom, hiszen minden esztendőben az egész világon, valahol ezen a napon, valahol a második vasárnapon, más országokban pedig az év egy másik napján, de köszöntik az édesanyákat, adnak hálát értük, köszönnek meg mindent, mindazt a sok-sok fáradozást, amit egy édesanya, egy szülő tesz a gyermekért. És mi gyermekek soha nem lehetünk elég hálásak mindazért, amit kaptunk és kapunk tőlük. Egy egész élet kevés ahhoz, hogy megköszönjük, és bízunk benne, ha ti is, kedves gyermekek, és most benneteket is megszólítlak, bízunk benne, hogy ha ti gyermekek egyszer majd szülőkké váltok, akkor a gyermekeitek is így fogják majd gondolni, és ahogy ti hálásak voltatok a szüleiteknek, édesanyátoknak, gyermekeitek is hálásak lesznek majd értetek. Ez egy olyan nap, ahol az egész világon, mindenhol, nemzetközi szinten is az édesanyák kerülnek a fókuszpontba. Megnéztem ennek a napnak a történelmi hátterét, mert bevallom őszintén, hogy ez olyan természetes volt, hogy minden év május első vasárnapja, anyák napja, de bevallom őszintén, hogy nem tudtam, hogy ez honnan ered, milyen történelmi háttere van. És akkor megkérdezem a gyülekezetet, hogy van-e valaki, aki tudja, hogy milyen történelmi háttere van az anyák napjának. Na, semmi probléma, mondom, én sem tudtam, de abban a helyzeti előnyben vagyok, én készültem és utána néztem ennek. Az anyák megünneplésének a története az egészen az ókori Görögországig vezethető vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Reának, az istenek anyjának, és vele együtt az édesanyák tiszteletére is gondoltak. A történelem során később is voltak olyan ünnepek, amelyek során az édesanyákat felköszöntötték. De ami számomra nagyon megdöbbentő volt, hogy az anyák vasárnapját a keresztjének ünnepelték először. Főként angolszász országokban, Írországban, Egyesült Királyságban, illetve az angol nyelvterületeken, amit egyre inkább anyák napjának hívtak, és az 1600-as évektől keresztény vallási ünnep a húsvéti időszakhoz kötődött, amelyet akkoriban a húsvétot követő negyedik vasárnapján tartottak, és minden évben a nagy böjtnek a közepén a legtöbb szolgáló meglátogatta az anyagyülekezetét, ahonnan származott. Ezt nevezik Mother Ecclesiának, ahol megkeresztelték, ahol az édesanyjuk először az oltárhoz vitte. És aztán a családjuktól távol dolgozó szolgálók ilyenkor szabadnapot kaptak, hogy hazamehessenek, és a napot édesanyjukkal töltötték. A látogatás előtt külön erre a napra ajándékként elkészítették az anyák süteményét, a tetején marcipánnal, és sok aszalt gyümölccsel készült úgynevezett simnel tortát vagy simnel kenyeret. A hagyománnyá vált süteményt együtt fogyasztották el a különböző helyekről egybe gyűlt családtagok. Érdekes, hogy az Amerikai Egyesült Államokban 1872-ben Bostonban ünnepelték először az anyák napját, és eredetileg ez a béke napja volt. Tudnélik, az volt a szándék, hogy tiszteljék és támogassák azokat az édesanyákat, akik a polgárháborúban elveszítették fiaikat, illetve férjüket. 1907-ben Anna M. Jarvis próbálta, és majd ezt a nevet jegyezzük meg, tehát Anna M. Jarvis próbálta az anyák napját nemzeti ünneppé nyilvánítani, és csak 1914-ben nyilvánították először is hivatalosan is az anyák napját nemzeti ünneppé. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vörös Kereszt tartotta az első ünnepet május első vasárnapján, és a szervezet lapjában így írtak arról a napról, hadd idézzem, nagyon megható, megindító: felkérjük a mélyen tisztelt tanárelnököket, hogy május első vasárnapján tartandó anyák napját, ezt a gyönyörű ünnepet szeretettel alakítsák ki növendékeik lelkében, amelynek pedagógiai, jellemképző ereje messze túlhaladja egyet család körét, és a nemzetnevelés erkölcsnemesítő munkájába kapcsolódik. Nagyon megható, nagyon megindító ez a rövidke néhány mondat, és különösen az, hogy meg vannak szólítva a pedagógusok, ugye a pedagógusok, hogy ők voltak, vagy ők kellettek ahhoz, hogy a nemzet lelkébe ezt a gyönyörű szép magot, anyák napja magját elültessék. És mondhatjuk azt, hogy körülbelül 100 év múltával egy egész ország ünnepli az édesanyjukat. A beszámolók szerint azonban eme nemes kezdeményezést is beárnyékolta, és a mai napig beárnyékolja egy emberi gyarlóság. Sose gondoltuk volna. Az ünnepet felkarolták a virágkereskedők, az üdvözlőlapgyártók, a cukorka és ajándékkereskedők, akik Európában is propagálni kezdték az Amerikában elterjedt ünnepet, amelynek hatására az gyorsan népszerűvé vált a kontinensen is. Az eredeti elképzeléshez képest az élő és elhunyt anyák tisztelete az ünnep eltolódott az ajándékozás irányába, ki gondolta volna, nem? Eltolódott az ajándékozás irányába, és Anna M. Jarvis, akit említettem ugye 1907-ből, Anna M. Jarvis, aki mindvégig élharcosa volt a napnak, véleménye szerint pedig főképp a virágkereskedők hasznának növelése irányába tolódott. További élete során oly hevesen tiltakozott az ünnep üzletieskedése ellen, hogy még a törvénnyel is szembe került egy vehemens tüntetése során. És ami megrázó vagy megdöbbentő, hogy élete végére megbánta tettét, és nem akarta nevét anyák napjával kapcsolatba hozni. Azért mi hálásak vagyunk értük, kereskedelem ide, vagy kereskedelem oda, és rajtunk múlik, hogy milyenné tesszük ezt az ünnepet. Lehetne akár az év minden napján is anyák napja, akkor is kevés lenne az év 365 napja, hogy megköszönjük nekik mindazt, amit kaptunk tőlük. Ennyi bevezető után pedig térjünk rá arra, hogy hát mit mond az Isten igéje. Tudnélik, a Biblia is beszél az édesanyákról, a szülőkről, több helyen is. Amit ma felolvastam, két ige szakaszt, azok is az édesanyákról és a gyermekekről szólnak. Az első rész, ugye Sámuel könyvének első fejezetéből volt, ahol egy meddő asszony, akinek a neve Anna, nagyon szeretett volna gyermeket. De nem lehetett neki, és szüntelenül imádkozott gyermekért, és az Úr előtt hordozta szívének eme vágyát. Különleges helyet foglal el az édesanyai szívben ez a kívánság. Azt gondolom, és erről meg vagyok győződve, hogy a legtöbb nő, a legtöbb hölgy szeretne életet adni egy gyermeknek, szíve alatt szeretne egy életet hordozni. Isten valahogy beléjük kódolta ezt a vágyat, az édesanyi hivatást, ami nem egyszerűen anyai ösztön, hanem ennél sokkal, de sokkal több. És valljuk meg őszintén, hogy mi férfiak egyszerűen csak áhítozunk azután, ami egy édesanyai szívben ott van. Én is csodálom édesanyámat, és amióta megismertem a feleségemet, csodálom őt is. Ismertem akkor is, amikor nem volt édesanya, ismerem akkor is, amikor édesanyává vált, és látom azt, hogy hogyan formálódott az ő szíve is akkor, amikor édesanya lett, amikor az a szív megdobbant a szíve alatt. Mi férfiak át se tudjuk érezni, hogy ez mekkora öröm. Mekkora örömöt ad egy édesanyának, hogy ott a szervezetén belül van egy másik élet. Van egy másik szervezet, egy önálló individuum, amely aztán majd, amikor világra jön, akkor tekintetében, a gyermek tekintetében nézve láthatja saját magát, láthatja Isten képmását. Szóval a legtöbb nőben ott van ez a vágy. És Anna ezért ment fel imádkozni a templomba, hogy Isten elé vigye ezt az ügyet. És tudjátok, kedves gyermekek, és most megint hagy szólítsalak benneteket meg elsősorban, tudjátok, kedves gyermekek, sok szülői, sok édesanyai imádság hangzott el, míg világra nem jöttetek. Amikor feleségemmel összeházasodtunk, sokat imádkoztunk gyermekért, gyermekekért. Nem tudtuk, hogy Isten mennyit ad, öt van. Meg szokták kérdezni, hogy szeretnénk-e, azt szoktam mondani, hogy nincs több hely az autónkban, de nem ezen múlik. Nem ezen múlik. És sokat imádkoztunk gyermekért, gyermekekért, és azért, hogy Isten szerinti szülők lehessünk. És ez egy nagyon nagy vágy volt bennünk. Hogy jó szülők, áldott szülők lehessünk a gyermekeink számára. És sokat vétettünk gyermekeink ellen, és azt gondolom, hogy ezt nem csak mi szülők mondhatjuk el, Nóra és én, hanem természetesen azt gondolom, hogy minden édesanya, minden édesapa, minden szülő elmondhatja, hogy sokat vétünk gyermekeink ellen. Hogy sokszor talán ők is úgy érzik, hogy nem vagyunk igazán jó szülők, de sok-sok imádság van mögöttünk, és minden szülői gyarlóságunk, vétkünk ellenére áldás, vagy áldássá lehetünk a szülői hivatásunkban. Egy olyan történet áll előttünk, ahol az édesanyai imádság és a hit kerül a fókuszpontba. Imádság egy drága gyermekért, és hit, bizalom Istenben. Évek óta imádkozott ez az asszony, Anna, egy gyermekért, de nem adatott meg. Mély bánat és elkeseredettség járta át a szívét, de álhatatos maradt, nem szűnt meg imádkozni. Milyen érdekes, ezen gondolkodtam, miközben készültem, hogy vannak, akik éveken át imádkoznak, hogy legyen gyermekük, nem lehet, vagy nem adatik nekik gyermek. Mások pedig lemondanak a gyermekről, a gyermek vállalásról, vagy eldobják, elvetik a gyermeket, a magzatot. A napokban beszélgettem egy ifjúsági tagunkkal, akik néhány éve házasodtak, én lehettem részese annak az örömünnepnek, és jó volt látni őket, ahogy révbe ért az életük, és nagyon szerettek volna saját gyermeket, de nem lehet gyermekük, legalábbis ez idáig nem adatott. És elmondta, hogy elindították az örökbefogadást, és egy gyermeket kaphatnak reménység szerint. Már látták, már találkoztak vele, már tudják a nevét. Elindították az örökbefogadást, és egy gyermek került a látó körükbe, akit az édesanyja ott hagyott a kórházban, lemondott róla. Olyan nagy szeretettel várják ebbe a családba, amikor beszélgettem, mondták, hogy rohannak haza, alakítják ki a szobát, már megvásároltak mindent, már kész, hogy a gyermek megérkezzen. És szívükön hordják az érkezését ennek a picin gyermeknek, nagy gondossággal készítik a helyét, és várják a pillanatot, hogy megérkezhessen egy olyan helyre, ahol várják egy olyan gyermeket, akit egyébként nem vártak a családba. Milyen nagy ajándék, amikor egy nem várt gyermek megérkezhet mégis egy családba. Annáról azt olvashatjuk, hogy nagyon bánatos volt. Így írja Sámuel könyvében, az Úr bezárta a méhét. Vetélytársa is sokat bosszantotta őt, hogy felingerelje, mivel az Úr bezárta a méhét. Így történt ez évről évre, valahányszor fölment az Úr házába, így bosszantotta őt. Ő meg csak sírt, és nem evett semmit. Nem volt elég, hogy ezt a bánatot el kellett hordoznia, hogy nem lehet gyermeke, hanem még férjének másik felesége, Pennina is bosszantotta őt, fájdította a szívét, mert neki adatott gyermek, több is, Annának pedig nem. Ő csak sírt, és bánatában már étvágya sem volt. De ebben a mély bánatban sem feledkezett meg az Istenéről, az Úrról, és bánatát, keserűségét Istennel osztotta meg. És érdemes ennek az asszonynak a hitére tekinteni, azért, mert Isten valamiért nem adott neki gyermeket, nem lázadt fel Isten ellen, nem követelőzött, nem szegült vele szembe, nem tagadta meg, hanem csendes alázatban elhordozta Isten ezen döntését, és mindezek ellenére tudta őt dicsérni, és tudta őt magasztalni. Meg tudta őt szólítani, és tudott hozzá imádkozni. Ott volt Annában az a bizalom, hogy Isten bármikor megadhatja, de ha nem is adná meg, ő akkor is szerető és gondoskodó Úr. Istenbe vetett hite, Istenbe vetett bizalma nem attól függött, hogy Isten megadja-e szíve kérését, meghallgatja az imádságát, vagy sem. Annának hite szikla szilárd volt, rendíthetetlen volt, ha bánat, ha keserűség, ha fájdalom is volt benne, ahogy olvassuk az igében, itt a 10. versben, az asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az Úrhoz, és keservesen sírt. Ha bánat, ha keserűség, ha fájdalom is volt benne, tudta, hogy Isten minden helyzetben, minden körülmények között meg tudja őt vigasztalni, akár gyermekkel, akár gyermek nélkül. Istennel osztotta meg a bánatát, neki öntötte ki a szívét, olyan szép ez a kifejezés, kiönteni a szívünket, ugye. Gyermekeink is reményeink szerint olyan bizalmi kapcsolatot tudunk építeni egymás között, hogy ki tudják önteni a szívüket nekünk, szülőknek, édesanyáknak, édesapáknak, ha valami bánatuk van. És olyan jó tudni, hogy ebben a történetben is azt láthatjuk, hogy Anna kiöntötte az ő drága Istenének a szívét. Ő előtte hordozta szüntelen bánatát. És kitartóan imádkozott gyermekért, nem adta fel, nem törődött bele, nem keseredett bele, nem lankadt meg, hanem álhatatos volt ebben. Imádsága, kívánsága olyan mélyről, a szívnek egy különleges szegletéből fakadt, hogy nem félt attól az ígérettől sem, hogy gyermekét, ha születik, felajánlja az Úrnak. Nem magának akarta kisajátítani, majom szeretettel magánál tartani, magához kötözni, hanem az édesanyai örömöt átélve Istennek akarta szentelni. Ahogy olvashatjuk a 11. versben, azután erős fogadalmat tett, és ezt mondta: seregek ura, ha részvétel tekintesz szolgáló lányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgáló lányodról, hanem fiúgyermeket ad szolgáló lányodnak, akkor egész életére az Úrnak adom. Sokszor azt látjuk, hogy szülők a gyermekeiket magukhoz akarják láncolni. Ki szeretnék sajátítani, miközben szegény gyermek, vagy akár érett, meg lett felnőtt is, nem tud elszakadni a szüleitől, mert a szülők teljesen magukhoz láncolták. Olyan jó látni Annának a szívét, aki vágyik egy gyermekre, de tudja, hogy azzal az egészséges lelkülettel, szeretettel nem magának neveli, hanem az Úrnak. A régtől áhítozott gyermeket nem magának akarja megtartani, hanem Istennek szentelt gyermeket szeretne. Az Isten előtt való bánatának hordozása meghozta a gyümölcsét. A bánat, a keserűség nem a feledés homályába került, hanem egyszerűen csak Isten kezébe lett letéve, és ez elég volt ahhoz, hogy Anna bánata az Úr előtt legyen. Azt olvashatjuk itt a 18. versben: azután elment az asszony a maga útjára, evett, és nem volt többé szomorú az arca. Tudjátok, amikor valaki megosztja Istennel a terhét őszintén, kiönti a szívét neki, akkor Isten valami megmagyarázhatatlan módon olyan mély békességet tud adni. Ez nem beletörődés, hanem Isten kezébe való letétel. Anna tudja, hogy Istennek hatalma van adni, de ő akkor is Úr, ha másképpen gondolja. Ez az elengedésnek a csodája. Nem görcsösen ragaszkodik a maga akaratához, hanem el tudja engedni, rá tudja bízni az Úrra a döntést, és hittel tudja kimondani, hogy legyen meg a te akaratod. Isten látta ennek az asszonynak a szívét, ezt a formálódó édesanyai szívet, és nem sokra rá Isten megadta, hogy életet hordhasson a szíve alatt. Hamarosan meg is született Sámuel nevű gyermekük, aminek jelentése: Isten meghallgatott. Ez a gyermek egy életen át hordozta azt a sok-sok tusakodást, azt a vágyat, azt a bánatot, ami ennek az asszonynak, ennek az édesanyának, Annának a szívében volt. És ez az édesanya nem feledkezett meg az Úrról, hanem tudatosan, szándékosan azt a nevet adta gyermekének, hogy Isten meghallgatott. A gyermek érkezése, a beteljesülés után Anna nem feledkezett meg az ígéretéről, és néhány évvel később fel is vitte Sámuel gyermekét, és az Úrnak szentelte. Ahogy olvashatjuk a 27.-28. versben: ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr teljesítette kérésemet, amit kértem tőle. Én viszont felajánlom az Úrnak, legyen egész életére felajánlva az Úrnak. és ott imádták az Urat. Mit láthatunk? Milyen asszony volt, majd édesanyja volt Anna? Az első hívő emberként is voltak terhei, bánatos szívű asszony volt, fájdalma, terhe ellenére nem rendült meg az Isten iránti hite, bizalma, álhatatos, kitartó volt és szüntelen imádkozott, szíve vágyának beteljesülése után sem feledkezett meg Istennek tett ígéretéről. Aztán a következő kérdés, mit tehet a legtöbbet hívő asszonyként Anna? Az első álhatatosan, kitartóan imádkozhatott. Hite, Istenbe vetett bizalma nem a pillanatnyi körülményektől függött, hanem minden körülmények között Istenre tekintett. És a harmadik pedig megalkuvás nélkül elfogadta, hogy amit Isten tesz vele, az a legjobb. És ezt akkor is ki tudta volna mondani, ha nem kap az Úrtól gyermeket. És a harmadik kérdés pedig, mit tehetett a legtöbbet édesanyaként Anna? Hát várva várta a gyermekáldást, örömmel fogadta a gyermek érkezését, kitartóan imádkozott a gyermekért, a gyermek megszületése után gondoskodó szeretettel óvta, törődött vele, és nem magához láncolta a várva várt gyermeket, hanem az Úrnak szentelte. Anna édesanyaként tudta, hogy mi a legjobb a gyermeke számára. Az, ha megismerteti vele Istent. Anna tudta azt, hogy az Istennel való élet a legjobb gyermeke számára, mert az Istennel töltött élet becsületességet, egyenességet, alázatot, őszintességet, megbocsátást és békességet teremt. És ez a legjobb, ez a legtöbb, mi adható egy édesanyaként a gyermeknek. Istenhez szeretni őt, Istent megismertetni vele, érte imádkozni, ez, ami igazán szükséges. És természetesen, még mielőtt itt valaki félreértené, természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem kellene az életre nevelni, vagy szakmát adni a kezébe, az életútját igazgatni, az élet alapvető dolgaira megtanítani. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok, drága szülők, mi nap mint nap küzdünk a feleségemmel, a gyermekeinkkel. És az az igazság, hogy egyre többet. És hát a nálamnál tapasztaltabbak azt mondják, hogy ez csak fokozódni fog. Mert hát, amióta édesapa vagy, amióta szülők vagyunk, azóta megtanították nekünk, bölcs szülők, bölcs édesanyák, édesapák, hogy kisgyerek kis gond, nagygyerek nagy gond. Hát a legidősebb nálunk most lesz 15, mi most kezdünk bele süllyedni ebbe a nagy gondba, lehet, hogy ez még majd fokozódni fog. És hát mivel a legkisebb még csak 11 hónapos, izzadni fogunk az előttünk álló időszakban még egy ideig. De meg vagyok róla győződve, hogy amit adhatunk a gyermekeinknek, az az, hogy megismertetjük velük Istent. Azt az Istent, akitől kaphattuk gyermekeinket ajándékba. Talán nem botránkoztatok meg senkit, de hadd fogalmazzak így, akiket kaptunk kölcsön. Mert kölcsön kaptuk a gyermekeket, akiket Isten ránk bízott. És aztán, hogy milyenné formáljuk, milyenné neveljük, az nagy részben tőlünk függ. Hogy milyen édesanyák, milyen édesapák, milyen szülők vagyunk, vagy leszünk számukra. És ez fog, higgyétek el, az Isten jelenléte fog majd nekik erkölcsi tartást, bölcsességet, a másik ember iránti szeretetet, megbocsátást és bűnbánatot elvégezni. éppen ezért Anna nem kérdezte ki Sámuelt, hogy akar-e hinni Istenben. Mint ahogy nem szoktuk megkérdezni a kisgyermekeket, nem tudom, szerintem ti is így vagytok vele, drága szülők, nem szoktuk megkérdezni a kisgyermekeket, hogy mit vegyenek fel esős időben, vagy téli hidegben. Hát a gyermekeinket ismervők inkább szeretnek alul öltözni, mi pedig szeretnénk őket túl öltöztetni. Vagy legalábbis azt az arany középutat megtalálni a téli időszakban, amikor öltöztetni kell őket. És nem mondjuk nekik azt, majd ha megnősz, akkor eldöntöd, hogy hidegben veszel-e kabátot vagy sem, és kimehet akár pucéran is, mert akkor esetleg nem éri meg azt, amikor majd el tudja dönteni. De milyen érdekes, hogy a hittel kapcsolatban mégis sokszor így gondolkodnak az emberek. Ma olyan világot élünk, hogy a szülő mindent rá akar bízni a gyermekére. Majd ő eldönti. Eldönti. És sajnos most már egy ilyen eltorzult világban élünk, eldönti, hogy fiú szeretne lenni, vagy lány. Aztán eldönti, hogy akar-e konfirmálnia, vagy sem. Eldönti, hogy mibe öltözködik, hogy mit vesz fel, mindent rá akarunk hagyni a gyermekekre. Majd ők eldöntik, és mondjuk ki őszintén, azt vesszük észre, hogy nem tudnak döntéseket hozni, mert magukra hagytuk a döntés helyzetekben, és reájuk testáltuk a döntésnek a felelősségét is. Anna Istennek szenteli a gyermeket, nem kérdezi meg, mert tudja, hogy gyermeke nem tudja még azt, mi az, ami igazán jó neki. És kedves gyermekek, megint hadd szólítsalak meg benneteket, higgyétek el, hogy alapvetően a szüleitek a legjobbat szeretnék nektek adni. És lehet, hogy most úgy tűnik, hogy állandóan csak elnézést az ilyen nagyon fiatalos, szlenges kifejezésért, állandóan csak szivatnak benneteket, pedig higgyétek el, a legjobbat szeretnék nektek. Akkor is, ha most még nem értitek. Akkor is, hogyha más gondoltok, vagy akkor is, amikor azt mondjátok, hogy persze, te öreg vagy, én meg fiatal, ma már más világot élünk, kapjuk meg mi is ezt a fiatalabb generációtól. Higgyétek el, a lehető legjobbat szeretnék a szüleitek, édesanyátok, édesapátok. És még egyszer hangsúlyozom, akkor is, amikor talán nem úgy tűnik. És akkor is, amikor valami nem úgy sikerül. Mert mondjuk ki őszintén, szülőként is hány hibát vétettünk a gyermekünk, gyermekeink ellen. Hány olyan dolgot tettünk, amit nem kellett volna. Vagy ha vissza lehetne forgatni az idő kerekét, akkor megváltoztatnánk. És nem lehet. Szülőként, édesanyákként a legjobbat szeretnénk nektek adni. És soha ne felejtsük el, hogy ez a világ könyörtelenül be akarja szippantani a gyermekeinket. Kedves szülők, ezt vegyétek nagyon komolyan. A világ be akarja könyörtelenül szippantani a gyermekeinket, mi több, ki akarja őket használni, és nem túlzás, ha azt mondom, hogy el akarja pusztítani őket. Az elmúlt napok tragédiái, amelyek bejárták a világ sajtót, láthatjátok, mindannyian tapasztaljuk, és az egyetlen védelem számukra, ha az élő Istent megismerik. Ha vele szoros közösségre jutnak, mert egyedül a mindenható és uralkodó Isten az, aki meg tudja őrizni őket attól, hogy elkalódjanak és elpusztuljanak. Anyák napján fontos, hogy szülőként meglássuk a felelősségünket, és gyermekekként pedig észrevegyük, hogy mit meg nem tesznek értünk gyermekekért a szüleink. Mit tehetünk gyermekeinkért? Először is, ahogy a Zsoltáros mondja, jutalomként tekintünk rájuk. Mert azt olvassuk, bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyamé gyümölcse, jutalom. Kedves gyermekek, fogadjátok meg ezeket az őszinte szavakat, ajándékként tekintünk rátok, sőt, Isten jutalmaként, és hálásak vagyunk értetek. Másodsorban pedig azt, amit Füle Lajos írt, szülők gyermekekről írt versében, hadd idézzem ezt a verset, szülőknek gyerekekről, feltétel nélkül. Feltétel nélkül, úgy, ahogy vannak. Megbékélt szívvel, mint ki hatalmat vett a reményre, hitre, csodákra, szeretni őket, mindegyre várva, hogy visszajönnek, ha el is mennek, hogy nem kerülik ki a kegyelmet. Akkor is, hogyha szívünk merősebb, Isten szemével szemlélni őket, ki irgalom, s ki később, hamar, azt tehet velünk, amit akar. Amen. Imádkozzunk. Urunk, szeretnénk köszönetet mondani az édesanyákért, és szeretnénk megköszönni neked, hogy te teremtetted őket olyanná, amilyenek. Te teremtetted beléjük azokat a különleges érzéseket, amelyeket táplálnak irántunk, gyermekek iránt. De azt is tudjuk, hiszen Ézsaiás könyvében azt olvashatjuk, te magadat, önmagadat az édesanyákhoz hasonlítod. Elvetheti a gyermek az édesanyát, mert te olyan vagy, mint egy szerető, gondoskodó édesatya. És folytatva tovább az igét, ha el is veti, te soha nem veted el a te gyermekeidet. Látunk sok-sok rossz példát ebben a világban, de köszönjük, Urunk, hogy neked adhatunk hálát az édesanyákért, és talán a nehézségeken keresztül formálsz bennünket, hogy nem szeretnénk olyanok lenni, mint azok az édesanyák, akik elvetették vagy megvetették gyermeküket, gyermekeiket, és szeretnénk neked tetsző szülők lenni. Urunk, te formálj bennünket olyanná, amilyenné te szeretnél látni. Amen.